Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia elvitelre legújabb részében. Ez most egy kicsit más lesz, mint a megszokottak. Ma nem hívtam vendéget, hanem úgy döntöttem, hogy igazából titeket ültetlek a riporteri székbe. Ti küldtetek nekem kérdéseket, egyrészt az Instagramon, másrészt a Facebook csoport keresztül, és ma ezekre a kérdésekre fogok válaszolni. Nem tudom, hogy pontosan mennyire kerül sor, de egy néhányat felírtam magamnak, és igyekszem rajtuk végigmenni. Szeretnélek bátorítani titeket egyrészt arra, hogy majd adjatok nekem visszajelzést, hogy ez hogyan működik, mennyire tetszik, mert akkor ez meghatározza azt, hogy a jövőben készül-e még ilyen videó majd, illetve, ahogy mindig arra is szeretnélek bátorítani titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, illetve a Spotify-on, hogyha ott hallgatjátok, és bele is vágunk a kérdésre. Az első kérdés, ami érkezett, az így szól, honnan tudhatom meg Isten akaratát? Ugye ez egy örök kérdés keresztényeknek, Jézus tanítványainak, akik szeretnénk az életünket úgy élni, ahogy Isten irányt mutat nekünk különböző személyes kérdésekben, döntéshelyzetben, és annyiszor kerestem már én is az életem során Isten akaratát, hogy néha a feleségem még viccel is ezzel, hogy már megint valami kérdés van, amiről dönteni kell, amit tervezni kell. De valóban az életünk az tele van döntéshelyzetekkel, és ugye az egyik része annak, hogy keresztények vagyunk, az az, hogy azt állítjuk, hogy Jézus az Úr, és mi őt követjük, és ennek része az, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményére, a vezetésére egy-egy döntéssel, kérdéssel kapcsolatban. Volt ilyen ugye a párkeresés, gyülekezetválasztás, karrier, bármilyen jövővel kapcsolatos kérdés. Szóval hadd osszam meg a személyes tapasztalatomat ebben a témában, hogy mi az, ami segíthet ebben, hogy megtudd Isten akaratát. Számomra az egyik legfontosabb gondolat ezzel kapcsolatban mindig, hogy Isten az akaratát leginkább a Biblián keresztül jelentette ki. Tehát ő nagyon sok mindent előre leírt a Bibliában, leiratott a Bibliában, és ezért úgymond bizonyos kérdéseket felesleges feltennünk, mert már benne van a Bibliában a válasz. Viszont ez ugye csak akkor érvényesül az életünkben, hogyha egyrészt ismerjük, másrészt az egész gondolkozásunk, az egész lényünk át van itatva a Bibliának az üzenetével. Tehát sokszor azt hiszem, hogy fontosabb az, hogy olyan gondolkozásunk legyen, amit a Biblia már helyretett, befolyásolt, mert akkor fogunk tudni jó döntéseket hozni. Másrészt sokszor Isten akarata az nem egy konkrét döntés, hanem én úgy gondolkozok erről, mintha egy folyót magatok elé képzeltek, ugye, és ti ültök a csónakban, és az a kérdés, hogy Istennek mi az akarata, hogy most hol menjetek ezen a folyón belül, most egyik parton, másik parton. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy Isten így vezet minket, hogy a partot adja meg, hogy azt mondja, hogy figyelj, ezeket a határokat ne lépd át, de ezek között óriási szabadságod van, hogy te merre szeretnél menni. És ezért szerintem ez a másik dolog, hogy ha ismered a Bibliát, ha ez átitatja a gondolkozásodat, akkor utána szinte magadtól is fogsz tudni jó döntéseket hozni. De mégis vannak olyan helyzetek, amikor konkrétan egy konkrét kérdésben várjuk Isten vezetését. És ilyenkor is azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van nyilván az imádkozásnak és a bibliaolvasásnak, mert nagyon könnyen lehet, hogy valami egyszerűen szól hozzád, egyszer csak beugrik a megoldás, érzed, hogy melyik irányjal kapcsolatban van leginkább békességed. De ami még ebben a témában szerintem nagyon fontos, hogy legyenek mellettetek olyan érettebb keresztény barátok, mentorok, akikkel megoszthatjátok ezt a dilemmát, kérdést, merre mennétek, a különböző opciókat, és ők tudnak nektek adni jó kérdéseket, szempontokat, és szinte hogy kialakul, hogy megérzitek, hogy mi Istennek a vezetése. Most nem azokról a helyzetekről beszélek, ahol Isten konkrétan megszólal, és így hallható hangon mond valamit, vagy ad egy látomást, vagy ad egy álmot, mert Isten így is vezet embereket, de sokkal gyakoribb az, hogy Isten akarata az életünkben kibontakozik idővel. Mondtam már nektek korábban, hogy van erről egy ilyen elmélet, hogy az öt legközelebbi ember, aki hozzád a legközelebb áll, az ő átlagukká fogsz válni te is. És valójában az a helyzet, hogy szerintem érdemes feltenni a kérdést, hogy ki az öt személy, aki a legnagyobb hatással van így a hitet formálódására, a lelki életedre. Bátorítalak arra, hogy beszélgess velük arról, ami foglalkoztat. És végül az utolsó tippem ebben a témában, hogy ne stresszelj rá. Sokszor azt látom, hogy emberek próbálnak valamit eldönteni, és így próbálják Isten akaratát megérteni, de nagyon-nagyon rágörcsölnek, és nem, én ilyet soha nem csináltam. Dehogy nem, állandóan ebbe esek én is bele. Én nekem van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, amire mindig újra és újra visszatérek, és ez az, hogy amíg nem tiszta az út, addig valószínűleg nincs döntéshelyzet. Én azt tapasztaltam az életemben, hogy amikor tényleg Isten vezetésének éltem meg valamit, akkor az nagyon egyértelművé vált, még akkor is, hogyha nem volt logikus. De eljött az a pont, amikor egyszerűen teljesen tudtam, hogy erre vezet az út. Nézzük a következő kérdést. Mit tegyek, ha újra és újra ugyanabba a hibába esem, hiába imádkozok érte? Az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, az maga a kérdésnek a megfogalmazása. Ugye, hogy úgy szól, hogy mindig ugyanabba a hibába esek. Az esésben benne van ez a passzivitás, hogy hát én nem akarok, én nagyon nem akarok, csak valahogy beleesek ebbe a dologba újra. És ez nagyon más, mint hogyha arról beszélnénk, hogy mondjuk mindig ugyanazt a bűnt követem el. Ugye abban benne van egy aktív szerep, hogy ezt én követem el. De itt máshogy van megfogalmazva a kérdés, hogy hibába esek. Na nézzük ezzel kapcsolatban néhány bibliai gondolatot. Az első az a Jakab 1.14-ből van, ahol ezt olvassuk, hogy mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Szerintem ez a bibliai vers, ez konkrétan útmutatást ad nekünk arra, hogy mit kezdjünk a visszatérő bűnök kérdésével. Az egyik ugye, hogy letisztázza ez a vers, hogy a kiindulás az a saját kívánságunk. Egy bűn az mindig úgy indul, hogy én valamire vágyok, valamit szeretnék, valamire úgy érzem, hogy szükségem van, és ez a dolog engem befolyásol. Szóval a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt menedzselni, hogyan tudjuk ezt kezelni. Mert az, hogy valamire vágysz, hogy valamire van egy kívánságod, valamire úgy érzed, hogy szükséged van, ez adottság. De, hogy mit kezdesz ezzel a dologgal, az szerintem a te döntésed. Mert dönthetsz úgy, hogy ezt erősíteni szeretnéd magadban, vagy gyengíteni szeretnéd. Most pont a héten kezdünk bele családilag egy olyan kísérletbe, hogy megpróbálunk lejönni az édességekről, mert azt vettük észre, hogy állandóan bejárkálunk a spejzba, és hopp egy nasi, hopp egy kis valami, és most próbálunk lejönni az édességekről. Tehát magyarul hoztunk egy döntést, hogy van bennünk egy kívánság, egy vágy, az édesség utáni vágy, de hogy megpróbáljuk ezt gyengíteni. És ugye vannak dolgok, amik gyengíthetik, valamelyik meg erősítik. A második dolog, ami szerintem nagyon fontos itt ezzel kapcsolatban, hogy itt leírja Jakab, hogy van egy folyamat, amin végigmegyünk. Azt olvassuk, hogy a saját kívánságunk vonz, csalogat, aztán pedig a bűn megfogan. Ez konkrétan olyan, mint hogyha egy ilyen romantikus film lenne, ahol az egyik ember elcsábítja a másikat. Ugye, hogy először csak így vonja, csalogatja, aztán megtörténnek dolgok, amiből még fogantatás is lesz. Szóval, amit itt Jakab szerintem kommunikál a bűnnel kapcsolatban, hogy ez nem egy pillanat, hanem egy folyamat. És szerintem itt térnék vissza arra, hogy a kérdés úgy lett megfogalmazva, hogy mit tegyek, hogyha újra és újra ugyanabba a hibába esek. Ugye ez olyan úgy van megfogalmazva, mintha ez úgy történne, hogy én csak megyek, gyanútlanul, semmi nem mutat arra, hogy én velem itt valami történni fog, és egyszer csak hopp, beleesek a bűnbe. De a bűn nem így működik az életünkben, hanem egy folyamat vezet oda mindig. És ezért szerintem fontos azon is gondolkozni, hogy mit tehetnék azért, hogy leálljon ez a folyamat. Hogy egyszerűen ne legyen befogadó közeg az életemre. És én azt tanácsolom nektek, hogyha vannak ilyen visszatérő bűnök az életetekben, akkor egyrészt gondoljátok ezt át. Hogyan tudom csökkenteni, hogy kevésbé vágyjak erre a dologra? Hogyan tudom elterelni a figyelmemet? A másik, hogy tudom azt megtenni, hogy az életem kevésbé legyen befogadó közeg ennek a kísértésnek. És én azt tapasztaltam például, hogy leginkább akkor vagyok kísérthető, és akkor bukok el, amikor azok a dolgok, amik ez ellen védenének, például a bibliaolvasás, az, hogy rendszeresen dicsőítem Istent, hogy testvéri közösségben vagyok, ha ezek így éppen kevésbé aktívak az életemben, akkor sokkal inkább kísérthető vagyok. Szóval erősítsétek a lelki immunrendszereteket is. Nézzük a következő kérdést. Hogyan változtassam meg a bennem élő istenképet büntetőről szeretőre? Itt ugye arra vonatkozik a kérdés, hogy az istenkép, ami minden emberben benne van, az egy olyan kép, ami leírja, hogy milyennek látjuk, milyennek gondoljuk, milyennek éljük meg Istent. Tehát, hogyha kimondjuk azt a szót, hogy Isten, akkor egy milyen személyiség jut eszünkbe. A közelmúltban egyébként voltam egy beszélgetésen Hodász Andrással, az ő YouTube csatornáján, az Éternumon meg is találjátok ezt a beszélgetést, konkrétan az egész beszélgetés erről szólt, hogy hogyan alakul ki az Isten kép egy emberben, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogyha ez mondjuk nem felel meg annak, ami a Bibliában van, és hogy hogyan tudunk ezen változtatni. De az egyik istenkép, ami ott is feljött a beszélgetésben, és ebben a kérdésben is, ez az büntető, vagy ilyen rendőr istenkép, amikor valaki olyannak látja Istent, aki így figyel a mennyből, így figyeli a tetteinket, folyamatosan értékeli, hogy ez most jó vagy rossz, amit teszünk, és hogyha valami rosszat teszünk, vagy hibázunk, akkor lesújt ránk, és meg fog büntetni érte. És azt látom én is, hogy nagyon-nagyon sok ember tényleg ilyennek látja Istent. Na most ahhoz, hogy megválaszoljuk a kérdést, hogy hogyan lehet ezen formálni, szerintem segít, hogyha felmérjük, hogy mi van hatással az Isten képünk formálódására, alakulására. Szerintem a két legerősebb tényező az a neveltetés és a tanítások, amiket hallgatsz Istenről. Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy bármi info Istenről, ami bejön a fejedbe. A neveltetés az nagyon fontos, hogyha valakinek a tehát ezt sokszor kimutatták, hogy például az apakép az nagyon meghatározza később, hogy Istent milyennek látjuk. Tehát bennünk van az, hogy valahogy összefüggésbe kerül az apa vagy a domináns szülőnek a képe azzal, hogy később hogyan viszonyulunk Istenhez. Na a neveltetésünkkel sok dolgot nem tudunk tenni. Tehát az mindannyiunkkal megtörtént, és most a mi gyerekeinkkel is megtörténik, valószínűleg én is követek el hibákat, mint apuka, amivel majd nekik is dolguk lesz, de tudunk mégis tenni valamit érte, mert vissza tudunk menni, és tudunk ezen gondolkozni, akár magunk, akár szakember segítségével, hogy egy kicsit felgöngyölítsük, hogy mi az, ami ért minket gyerekként, nem azért, hogy utána beleragadjunk, és ott maradjunk, és abban lubickoljunk évekig, és hibáztassuk a szüleinket, nem ez a lényeg, hanem hogy egyszerűen felfejtsük, hogy milyen hatással volt ránk a gyerekkorunk. De amit mondtam, a másik, ami nagyon-nagyon formálja az istenképünket, az azok a tanítások, amiket hallgatunk, a gyülekezet, ahova járunk. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetében van egy vers, amit most szeretnék felolvasni nektek, a 9. vers. Ott ezt mondja, hogy mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Én tapasztalom azt, hogy gyülekezetek között van különbség abban, hogy hogyan mutatják be Istent. Vannak gyülekezetek, ahol egy nagyon büntető, ítélkező, keménykező Istent prezentálnak, és vannak gyülekezetek, ahol pedig kiemelik Istennek a kegyelmes, szerető mi voltát. És persze vannak, akik pedig elcsúsznak a másik végletbe, akik egy ilyen télapó Istent hirdetnek, akinek már minden mindegy, élj, ahogy akarsz. Nem erről beszélek, de szerintem nagyon fontos, hogy egészséges tanítást kapjál, mert az fogja a szívedet átalakítani, és az istenképet benned. Én nem tudok hatékonyabb módszert az istenkép formálódására, mint hogy folyamatosan kiteszed magad egészséges tanításnak. És az a jó, hogyha mai világban, még hogyha messze is élsz egy egészséges gyülekezettől, vagy nincs a környékeden olyan, ahol így a Bibliát tanítanák igazán egészséges módon, akkor is online nagyon-nagyon sok tanítást tudsz hallgatni. Ennek a hátulütője az, hogy belefuthatsz olyanba is, ami még mélyebbre lök, vagy egy még hamisabb istenképbe lök el, de van sok egészséges tanítás a neten, és ki tudod magad tenni ennek, és én azt tapasztaltam az életemben, hogy amikor így rendszeresen hallgatok hosszan, akár órákon át, bibliaórákat, tanításokat, akkor így átformálódik a gondolatom, és átformálódik az istenképem is. Úgyhogy remélem, hogy ezek a tippek is segítenek ebben. Nézzük a következő kérdést. Mennyire lehetünk biztosak az üdvösségünkben? Kik azok, akiket Jézus el fog küldeni, pedig arra hivatkoznak, hogy mennyi mindent tettek az ő nevében? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és örömmel beszélek róla, mert én magam is végigjártam egy utat ebben. Én nekem, amikor hívő életem elején jártam, a megtérésem után közvetlenül, nekem nagyon nem volt üdvbizonyosságom. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy én tényleg be fogok jutni a mennybe. És valahol ezt érzem ki ebben a kérdésben is. Hadd olvassam fel konkrétan ezt a verset, amiről szó van, és akkor egy kicsit megnézzük, hogy miről is szól ez. Ez a Máté 7-ben van, a 21. verstől ezt mondja Jézus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Szóval, ha megfigyelitek ebben a versben, azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik itt jönnek Jézushoz, és be akarnak kerülni a mennybe, és Jézus elutasítja őket, két dolgot látunk róluk. Az egyrészt, hogy ezt mondják, hogy Uram, Uram. Ugye, valahogy így fogalmaznak, hogy Uram, Uram. A másik pedig, hogy azt mondják, hogy mennyi mindent tettünk a te nevedben, és főleg látványos dolgokat emelnek ki. És Jézus pedig azt mondja, hogy nem ismertelek titeket. Ugye, hogy is fogalmazta konkrétan? Soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem. Én úgy látom, hogy ez a történet, vagy ez a tanítása Jézusnak arról szól, hogy lesznek emberek, akik csak szóban hisznek Jézusban. Hogy beszélnek arról, hogy ők Jézusban hisznek, hogy ők keresztények, még akár tesznek nagyon látványos dolgokat is, de igazából a szívük nem hisz benne. Azért gondolom ezt, mert Jézus azt mondja, hogy nem mindenki megy be, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi a mennyei atya akaratát, és Jézus a szolgálata során nagyon sok ponton, például János 6-ban elmondja, hogy mit jelent cselekedni a mennyei atya akaratát, és hogy Istennek, az mennyei atyának az akarata leginkább az, hogy higgyünk, bízzunk teljes szívvel Jézusban, az ő megoldásában, akit elküldött. Szóval igazából ezek az emberek, akikről itt szó van, ők nem hisznek, nem bíznak Jézusban, hanem ők csak így látszólag, külsőleg felvették a keresztény köntöst, és használják ezt, még tudják a megfelelő szavakat, hogy Uram, Uram, vannak dolgok, amit tesznek, amire így mutogatnak is, de igazából nincs egy személyes kapcsolatuk Jézus Krisztussal, nem ismerik őt igazából személyesen és közelről. Szóval hagyj bátorítsalak viszont arra, mert azt hiszem, hogy ha valaki fölteszi ezt a kérdést, akkor nem ez a helyzet. Azt gondolom, hogy ha benned ott van, hogy vajon tényleg üdvözülök-e, biztos üdvözülök-e, az pont arról tesz bizonyságot, hogy te igazán szereted Jézus, hogy te neked tényleg fontos, hogy mindent betölts, amit Isten vár tőled annak érdekében, hogy a mennybe juss. De tudnod kell, hogy mit vár. Ahogy beszélgetek keresztényekkel, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy félnek az ítélet napjától, félnek attól a pillanattól, amikor majd kiderül, hogy akkor sikerült, vagy nem sikerült. Úgyhogy nektek viszont hagy szolgáljak ezekkel a gondolatokkal, hogy mit mondott Jézus, amikor tanított erről. Ő azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igéimet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. János 5.24. Szóval látjátok, hogy konkrétan Jézus maga azt mondta, hogy ha valaki hisz ő benne, annak örök élete van, és még azt is kijelenti, hogy nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy mi keresztényként abban hiszünk, hogy mi nem megyünk az utolsó ítéletre. És még egy dolog, János apostol ír erről, hagy olvassak innen is egy pár verset, azt mondja, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. És így folytatja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. 1 János 4.17-18. Szóval, ha hiszel Jézusban, és mégis félsz az ítélettől, vagy nem vagy biztos az örök életedben, akkor szerintem a legjobb megoldás az, hogy egyre jobban elhiszed azt, hogy Isten mennyire szeret téged. Hallgass olyan tanításokat, amik ebben erősítenek meg. Mert ez az a szeretet, amikor biztossá válsz Isten szeretetében, ami tényleg kiűzi a szívedből a félelmet. És a kiűzés az nem egy ilyen pillanat alatt történik, hanem is söpri kifelé egyre inkább a félelmet a szívünkből. Úgyhogy erre bíztatlak. Nézzük a következő kérdést. Hogyan hirdessük az evangéliumot anélkül, hogy az emberek erőszakosnak éreznék? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az első tény, hogy ugye minden kereszténynek a feladatunk az, hogy hirdessük az evangéliumot. Volt egy barátom, aki a megtérése után elmesélte, hogy ő utólag döbbent rá arra, hogy mennyire durva, hogy voltak keresztény rokonai, akik ugyanakkor nem nagyon beszéltek neki Istenről, és utána, amikor megtért, akkor azt mondta, hogy azért ez nagyon rosszul esett neki, vagy fájt neki, hogyha egyszer tényleg ez az igazság, és az evangélium igaz, és ezek az emberek ebben hittek, akkor hogy nem szerették őt annyira, hogy megosszák ezt vele. Na de a második tény, hogy az evangélium az tényleg egy sértő üzenet, ugye? Kicsit olyan, mint amikor az orvos kijön a rendelőből egy vizsgálat után, és elmondja a diagnózist, hogy akkor mi a problémád, hogy az sokszor egy fájó dolog, de mégis hallanunk kell ahhoz, hogy egészségessé tudjunk válni. Az evangélium az egy sértő üzenet. Az evangélium úgy kezdődik, hogy te bűnös vagy, és bajban vagy. Ezt nem szeretik az emberek hallani. Szóval szerintem az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk minél inkább úgy átadni az evangéliumot, hogy az ne az átadás módja váltson ki elutasítást. Azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, hogyha maga az evangéliumot utasítja el valaki. De ne az legyen a helyzet, hogy a mi viselkedésünk, a mi prezentációnk miatt érzi magát megbántva. Hagy mondjak néhány tippet. Az első az, hogy a legjobb, hogyha egy kapcsolat kontextusában történik az evangélizálás. Tehát, hogyha olyan embereknek beszélsz Istenről, az evangéliumról, akik egyébként is érdekelnek, és akikkel egyébként is van kapcsolatod, barátságod, mert akkor ez a kapcsolat tud az alapja lenni annak. Ez nem azt jelenti, hogy nem beszélhetünk idegeneknek, vagy nem hirdethetnénk nyilvánosan is, én is ezt teszem online, de azt látom, hogy a legesleg hatékonyabb módja az evangélizálásnak, hogyha az amúgy is meglévő kapcsolataidban történik ez meg. A második tippem, hogy a legjobb, hogyha hallgatással kezdődik az evangélizálás. Ugye ezt mondják, hogy ezért van két fülünk és csak egy szánk. Ma az emberek nagyon elutasítják azt, ha mi csak megmondjuk nekik a tutit. Viszont, hogyha kíváncsiak vagyunk őszintén, kérdéseket teszünk fel az életükkel kapcsolatban, és nem azért, hogy akkor azt gondolkozunk, hogy hogy fogok erre lecsapni az evangéliummal, hanem konkrétan megkérdezzük őket, hogy figyelj, te erről hogy gondolkodsz? És van egy zseniális kérdés, amit fel lehet tenni, hogy és ez neked mennyire jön be, vagy mennyire működik. Mert nagyon sokszor kiderül, hogy az emberek elmondanak egy nagy filozófiát az élet bizonyos területével kapcsolatban, de amikor rákérdezel, hogy ez mennyire működik nekik, akkor elkezdik megosztani, hogy hát, az a helyzet, hogy... És akkor ki tud alakulni egy őszinte beszélgetés. És aztán ide jön a harmadik tippem, hogy szerintem nagyon fontos az evangelizációban, hogy ne emeljük magunkat egy ilyen erkölcsi magaslatra. Hiszen igazából nem is vagyunk ott. A keresztények nem jobb emberek, mint a nem keresztény emberek, hanem egyszerűen pont azok vagyunk, akik elismertük az életünk egy pontján, hogy megváltásra van szükségünk, és ezért beszélhetünk úgy az emberekkel, hogy figyelj, én is így gondolkoztam erről, és igazából nekem sem működött, egy ponton be kellett lássam, hogy nem működik, és ezért én úgy döntöttem, hogy elfogadom az evangéliumot, és szerintem ez neked is működne, de teljesen megértem, hogyha időre van szükséged, vagy kérdéseid vannak ezzel kapcsolatban. Szóval szerintem fontos, hogy így viszonyuljunk az evangelizációhoz. Na hát, ha belefér még néhány kérdés, nézzük ezeket. Szerinted fontos, hogy az Isten tiszteleten énekelt dalok szövege teljesen érthető legyen külsősök számára is? Ugye ez egy gyülekezettel kapcsolatos kérdés. Mi a helyzet a dicsőítő dalokkal, a dicsőítő énekekkel, amiket ott éneklünk? Önmagában az egyébként szerintem ma, hogy bejön egy ember a gyülekezetbe, aki nem szokott oda járni, az egy óriási dolog, és ezt nagyon nagy lehetőségnek látom, és ez nagyon fontos, viszont tényleg sok fura dolog történik a gyülekezetben. Tehát én is néha gondolkozok ezen, hogy látják, hogy ott emberek összegyűlnek, és énekelnek, és lehet, hogyha ilyen karizmatikusabb gyülekezet, akkor vannak, akik felemelik a kezüket, vagy becsukott szemmel énekelnek, és furcsa lehet az egész, de itt ez a kérdés konkrétan arról szól, hogy az énekek szövege, az mennyire fontos, hogy érthető legyen külsősök számára is. Néhány gondolat. Az énekek ugye elsősorban Istennek szólnak. Tehát amikor mi dicsőítünk a gyülekezetben, akkor nem az embereknek éneklünk, hanem Istennek éneklünk. Egyébként én ezért nem mindig tudok azzal mit kezdeni, amikor mondjuk ilyen, persze megvan annak is a helye, hogy kórus, meg stb., de alapvetően a dicsőítés, amire itt vonatkozik a kérdés, hogy ezek az énekek Istennek szólnak, nem embereknek. Viszont az énekek mindig eszközök arra, hogy a jelenlévő emberek, akik ott vannak a teremben, azok valahogy a dalokon keresztül kapcsolódni tudjanak Istenhez, hogy ki tudják fejezni, amit éreznek iránta. Ezért alapvetően szerintem nem fontos feltétlenül, hogy egy dal érthető legyen egy külsős ember számára is, mert a dalok Istennek szólnak, de Pál is beszél arról, hogy az Isten tisztelet az eszköze annak, hogy emberek megtérjenek, vagy rádöbbenjenek Isten valóságára. Én ezért azt az alapelvet követném ebben a témában, hogy csak azért nem vennék ki egy dalt, vagy egy szöveget, mert hogy jaj, mit fognak szólni azok, akik most először vannak itt a gyülekezetben. Viszont szerintem foglalkoznunk kell azon, hogyha van két dal, és az egyik az egy ilyen teljesen régies nyelvezettel van, és valószínűleg a legtöbb ember számára érthetetlen, míg mondjuk van egy dal, ami ugyanazt a bibliai igazságot fejezi ki, csak érthetőbben, maibb nyelven, akkor én azt hiszem, hogy ezt a másodikat választanám. Amennyire csak lehet, tegyük meg, hogy befogadhatóvá tegyük az egész Isten tiszteletet, anélkül, hogy az üzenetet csorbítanánk. Tehát például szerintem az is tök jó, hogyha valaki kiáll és azt mondja, hogy figyeljetek, nagyon örülünk azoknak, akik most itt vannak először, most fogunk énekelni néhány éneket, tudjátok, hogy sok minden a Bibliából jön, ami egy 2000 éves könyv, szóval nem biztos, hogy elsőre az összes szöveg teljesen érthető lesz. Istennek énekeljük ezeket, de nyitottak vagyunk, ha bármi furcsát hallasz, vagy nem érted, és rákérdeznél, itt vagyunk, nyugodtan kérdezz rá. Szóval nagyon sokszor ilyen apró dolgokban egyébként tudunk azért tenni, vagy meg tudjuk azt mutatni, hogy mi tényleg örülünk annak, hogy itt vannak emberek. Nézzünk még egy kérdést. Ha imáinkban leginkább kérünk valamit, hogy tudunk visszaadni valamit Istennek? Szerintem tök jó, hogy ez a kérdés felmerül. Nagyon örültem, amikor olvastam, mert sokszor ilyen dzsinként kezeljük Istent, hogy ő az, akitől így be lehet nyújtani neki az igénylést, hogy ezt szeretném, meg ezt, ilyen megdörzsölöm a csodalámpát, előbújik, megkérdezi, hogy mi a kívánságom, és teljesíti. Tehát nagyon tetszik, hogy a kérdésben fölmerül, hogy ha már ennyi mindent kérünk és kapunk Istentől, akkor mi nem tudunk valamit visszaadni neki? Viszont vigyázni kell ezzel egy olyan szempontból, Bojki Lacinak van egy könyve, a Kegyelem és Kalmár szellem, amiben beszél erről, hogy mi van akkor, amikor üzletelésé alacsonyodik a kapcsolat Istennel. Hogy szinte úgy vagyunk, hogy én kérek tőled dolgokat, megteszed, te is kérsz tőlem dolgokat, én is megteszem. Mert akkor, ha mondjuk Isten nem teljesíti, amit kérünk, akkor mi is úgy fogunk hozzáállni, hogy hát akkor én se teszem meg, amit ő kér. És ez egy nagyon egészségtelen, nagyon nem biblikus kapcsolat Istennel. Szóval viszont, ha nem azért akarunk neki adni valamit, mert hát most azért már illene, hanem mert tényleg szeretjük őt, tényleg szeretnénk, akkor szerintem ez egy tök jó kérdés. És a zsidókhoz írt levélben van egy vers, amit idehoznék, a 13. fejezet, 15. verse. Ezt mondja, hogy általa, tehát Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz a nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Szóval itt beszél arról, hogy az egyik legjobb dolog, amit Istenhez hozhatunk, az maga a hála. Hogy amikor kértünk valamit, és utána megkaptuk, akkor tényleg vissza is megyünk Istenhez, és megköszönjük neki. A másik pedig a 2 Korintus 5.14-től is hagyolvassak egy kicsit nektek. Ezt olvassuk, hogy mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Én szerintem az egyik legjobb dolog, amit adhatunk Istennek, az mi saját magunk vagyunk. Az, hogyha mi nem úgy éljük az életünket, hogy magunk körül forgunk, mi a saját vágyainkat, saját céljainkat szeretnénk teljesíteni, betölteni, hanem hogyha egyre inkább átkapcsoljuk az agyunkat arra, hogy ez az élet, ez nem az enyém, hanem én ezt oda akarom adni Istennek, hogy használja ő arra, amire szeretné. Az érdekes paradox ebben, hogy amikor meghozzuk ezt a döntést, ez látszólag egy lemondás. Hogy lemondok arról, hogy azt valósítsam meg az életemben, amire én vágyok. De valójában, amikor ezt megteszem, ekkor válok a legboldogabbá. És erről nagyon-nagyon sok keresztény több ezer éven keresztül bizonyságot tett, hogy ez így működik. Hát ebben a mai adásban ennyi kérdés fért bele. Egyébként több jött, csak most ennyire tudtam válaszolni, viszont szeretnélek kérni titeket, hogy adjatok visszajelzést erre, hogy tetszett ez a formátum, csináljak-e még ilyet. Egyébként írhattok a kommentek közé további kérdéseket, és akkor azokat felírom majd egy következő ilyen kérdezzetek és válaszolok adáshoz, ha készítek még ilyet. Úgyhogy ez volt a mai Biblia elvitelre, jövő csütörtökön jövök az újabb epizóddal. Addig is szeretnélek titeket bátorítani, ahogy mindig, hogy iratkozzatok fel. Ha megtehetitek, akkor szálljatok be a podcast finanszírozásába, ehhez kapcsolódóan megtaláljátok a linkeket a leírásban, és csatlakozzatok a Facebook csoporthoz is, a Biblia Elvitelre online közösség Facebook csoporthoz, ugyanis ott is tudjátok folytatni a beszélgetést másokkal is, meg velem is, ezekről a kérdésekről és más kérdésekről, amik felmerülnek. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, ne feledjétek el, hogy Istennel több van az életben. Sziasztok!